Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 28. Zsoltárunknak az első versét. Hozzád kiáltok, kegyes Uram! Helyünket elfoglalva, keressük meg az 511-es énekünket, amelyik így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a 29. zsoltárt.
Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények! Magasztaljátok az Úr hatalmát, dicsőségét! Magasztaljátok az Úr dicső nevét! Boruljatok le az Úr előtt, szent öltözetben! Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat törd el, összetöri az Úr a Libanon cédrusait. A Libanon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírion, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megviasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr hangja trónol az áradat fölött. Ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, különös gyülekezet van ma itt egyben, és feltárulnak azok a mélységek is talán, amelyeket egyébként nem szoktunk kinyitni a mindennapokban, de köszönjük, hogy elédbe vihetjük. És most nem úgy látunk téged, mint aki vihart bocsátasz ránk, hanem úgy, mint aki jó pásztorunk, mint aki értünk nyúl, aki fölemel és visz, vezet bennünket. Hadd könyörögjünk ezért a mai alkalomért, hogy tégy bennünket is alkalmas edényi az evangélium meghallására, befogadására, azért, hogy a lezáratlan dolgok, ha vannak, lezáruljanak, azért, hogy békességes szívvel mehessünk el innen, megtanuljuk tőled elfogadni mindazt, ami kaptunk ebben az életben, és megtanuljunk gazdálkodni mindazzal, amit ígéret szerint hordozhatunk az eljövendőre. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek. Na, először megfogjuk egymás kezét, és egy rendes szépet köszönt, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jól van, köszönöm szépen, most szükség van a kezeimre. Van nekem egy nagyon érdekes gyertyám, csak azért matatok itt, hogy nehogy itt lecsöppentsem vele majd a terítőt. Na, hát ez a gyertya az azért érdekes, mert van egy fala, mint látod, és belül, hát bizony már kiéget, ha meg is gyújtom, már elalszik, nem kap levegőt. Na most, mit lehet ilyenkor csinálni? Most ez olyan sokat dolgoztak rajta, hogy nem fogom kidobni ezt a gyertyát, és kitaláltam azt a nagyon egyszerű dolgot, amikor ugye hozták a karácsonyi gyertyavásárlást, hogy fogtam egy kis gyertyát, és belerakom a nagy gyertyába. És amikor meggyújtom, akkor ez így szépen ég benne, akkor elégett, akkor kicserélem. Így megmarad a régi. De miért érdekes ez a régi? Mert ennek a külső burkában fahéj van. Ez tudod mi? Fahéj az fűszer. És amikor ég a belső gyertya, akkor ez a külső szépen elkezd illatozni ott az asztalomon. Na már most ez ugye világos. Nagy gyertyában van a kis gyertya. Zárójelesen mondom, most kaptam egy e-mailben egy újszülöttel, ugye eszembe jutott az én nagy gyertyám benne a kis gyertyával, de most nem ezt fogjuk elmondani belőle, hanem azt, hogy az jutott eszembe, hogy hát így magában ez elég szomorú, kicsit már megbarnult, megkopott, üres. Üresre égett. Hát a gyerekek ezt még nem annyira értik, de a végét még megértitek, hogy az ember bizony üresre ég. Az élete során éri mindenféle baj. Csapás, sok terápia, kutyafüle, stb. Ez a kiüresedik a lelke. És akkor oda állunk az Isten elé, és azt kérjük tőle, hogy Uram, töltsd be engem, mert üres vagyok. Nincs bennem semmi. És mit tesz bele az Úristen az én üres gyertyámba? Az ő szent lelkét, így mondjuk. Önmagát teszi bele. Na már most gyújtsuk meg ezt a gyertyát. Ezt rád fogom bízni, hogy gyújtsd meg. Így, fogd meg a gyupát, te ne fújjad. Gyújtsd meg. Jó lesz. Még egy kicsit. Nagyon jó, azt meg elfújjuk. Így van, ez egy tökéletes, világos példa arra, hogy az Úristen az így van a mi életünkben, adja az ő igéjét, szent lelkét, adja önmagát, és akkor ég belül a gyertya. És amikor elfogyott, és ott van megint csak ez az üres héj, akkor megint tesz bele egy másikat, és ott megint meggyújtja. Világos? És mit csinál a gyertya közben? Illatozik. Hát amikor az Úristen bennünket így betölt, akkor jó illat árad a mi szívünkből, lelkünkből. Világos? Úgy így nézetek erre a gyertyára, hogy itt vagyok én, és itt van benne az Isten szent lelke, és illatozik ez a gyertya. Hát köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok, köszönjetek egy nagyot. Ja, nem baj, jó van, menjetek. Jó. Na, az igehirdetés előtt keressük meg a 42. Zsoltárnak az első versét. Istennek igéjét olvasom Jób könyve első részéből, 7. verstől fejezet végéig. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot, rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is kitartóan fedhetetlen nem vagy? Átkozd meg Istent, és hajj meg! De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről, Témáni Elifáz, a Suahi Bildád és a Naámai Cófár, és megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá, hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, port szórtak a fejükre, és mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, minden évben kijelölünk egy vasárnapot, ilyenkor többnyire az év elején, amit gyászolók vasárnapjának nevezünk. Elsősorban azokat szólítjuk meg, akik az elmúlt esztendőben álltak meg szerettük ravatala előtt, de azt gondolom, hogy nincs itt senki, akinek korábban, későbben ne lenne valami gyásza a szíve mélyén. Hát minden embernek van gyásza, és ugye miközben a friss gyászolóknak különösen szükségük van arra, hogy átéljék azt, hogy a gyülekezet, mint támogató közösség fogadja őket. Eközben az a kérdés nyilván, hogy vajon mit hordozunk magunkba, mindnyájan megbékélve, lezárva valamiképpen a gyászt, vagy pedig terhel bennünket sokféle megoldatlanság, befejezetlenség az. Lehet, hogy újra felkavar ilyenkor bennünket, újra sajognak a sebek, de éppen ezért fontos az ilyen alkalom, mert a megélt, a kimondott gyász az mindig gyógyulás is, az élet folyamatát segíti, viszi előre. Ilyenkor jó azt átélni, hogy ebben nem vagyunk egyedül. És nem is az a cél, hogy most olyan nagyon okosakat mondjak a lélektan segítségével, hogy hát hogyan kell ezt csinálni, viselkedni, meg hasonlók, hanem én azt gondolom, hogy inkább a jó barátai magatartása az ajánlott, akik mit tettek, leültek mellé, és nem szóltak egy hétig semmit, ez a hivatalos gyászidő volt abban az időben, de együtt voltak vele, azonosultak vele, és ezzel az együttérzéssel, empátiával egyek voltak Jobbal. És megvárták, amíg Jobb megszólal. Tehát nem kezdtek el okoskodni, megvárták, amíg Jobb maga szól. Viszont a másik oldalon Jobbnak az alakja, szenvedése, gyásza, hite, mégiscsak minden időre példa. Egy iránytű, inkább így gondolom, olyan, aki előttünk járt ezen az úton, és az igén keresztül Isten lelke, társunká, kortársunká, tanítónká, sőt, vigasztalónká is teszi. Ezért figyelünk ma ezen az Isten tiszteleten az ő alakjára, az ő szenvedésére, az ő gyászaira. A történet általában ismerős, azért egy pár mondatban összefoglalom. Van egy mennyei jelenete, úgy hívják ezt, hogy keret története Jobbnak, ahol a vádoló, a sátán megáll, és azt mondja az Úrnak, aki büszke Jobbnak a jóságára, kegyességére, hogy na egy kicsit megrázom, akkor mindjárt nem lesz olyan hívő, add ki nekem. És elindul ez a történet ott fenn, ugye, és kikéri, hogy így mondjam, a sátán Jobbot, és akkor Jobb a maga gazdagságában, egy tehetős gazdag ember, kegyes ember, boldog ember, egymás után kapja a híreket csapásokról, hogy anyáját, a vagyonát elvesztette. Aztán a szerettei katasztrófa érte, és ugye megérkezünk ide a végén, hogy az egészségét is elveszti, és ott ül Jobb a hamuban, és egy cseréppel vakargatja magát. Tehát mély pontot ennél alig lehet szemléletesebben leírni, hogy a csapások tüzében, szétporlott, szétégett élet hamuján ülve önmagamat vakargatom egy darab cseréppel, csak sebb, csak vekély, csak fájdalomban. Tehát a nagy kérdés itt igazából az, hogy mivé, kivé lesz Jobb ebben a csapássorozatban. Istennek, embernek, sorsnak vádolója lesz, de szétesik-e, hogy így mondjam mai szóval, maga Jobb is, elveszti a hitét, emberségét, az integratív, hát belső életét. Végső nagy kérdések ilyenkor szoktak igazán feltörni, és hát megrendítő az, hogy a felesége ellene fordul. Szokatlan hang ez. Valójában nem Jobbot üti az asszony, ugye, hanem az Istent vádolja. És azt mondja Jobbnak, hogy hogy tudsz még ezek után hinni? Nyilván ő maga is végigment mindazon, ami Jobb, hiszen egy pár voltak, egymás után érték őket a csapások, és valahol a terhek, a bánatoknak a súlya alatt egészen mássá lett a gyászban, mint a férje. És bizony ott van ez a lehetőség is, nem arra megyünk tovább, de azért ellenpontja Jobbnak a felesége, aki a gyászban egészen mássá lett. Nem ítélkezhetünk természetesen Jobb felesége fölött, de ő próbálta megérteni, és föladta. Mi is történt? Úgy találta, hogy ez nem igazságos. Az Isten nem igazságos, és ha van, akkor kegyetlen. Nem értetted. Hogyan tudsz te még mindig imádkozni, Istenhez fordulni? És megdöbbent, hogy a közös csapásban, a nagyon nagy gyászban elengedi a kezét, mert a Jobbnak a teste csupasebb, ennek az asszonynak bizony a lelke legcsupasebb. Mit tud tanácsolni ugye, ez a fajta logika? Nézzük csak, hogy azt mondja, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. Legalább így üssünk vissza. Hiszen nem számíthatsz rá, talán nincs is, hogyha ezt megengedi. És ebben az egész helyzetben nem is az a kérdés, hogy miért mondta ezt az asszony. De az a nagy kérdés, hogy miért nem mondta Jób. Azt hiszem, hogy ott lesz ez igazán izgalmas, és amennyire lehet, ugye ezt próbáljuk itt most egy-két gondolattal megfejteni, vagy követni, így ez a drámai pillanat, az asszony nem bírta tovább, kiborult, átfordult benne valami, már csak veszteségeink vannak, akkor legyen teljes, az is, ami legbelül megmaradt, Istenre hagyatkozás, vagy mondjuk így a költő szavai, hogy az Istenhez hanyatlásnak a lehetősége, azt is ad fel. Jobb valahogy kibírja, nem is lehet ezt másképp megfogalmazni, valahogy kibírja, ennek a végső kísértésnek nem enged. Van egy mondata, amiben belekapaszkodik Jobb, azt mondja, hogy ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Jó tud erre figyelni. És azt mondja, hogy nem igaz, hogy csak rosszat adott. Ugye nem feledkezik meg arról, hogy az Isten jót is adott. Ugye a gyászban meg tud jelenni egy olyan gondolat, ami olyan, mint a sötét, de áram nélkül maradt lakásban a gyertya fénye. De amikor néha kimegy a villany a lakásba, vagy akár sokszor itt még az egész kerületbe is, és az a lakás, hogy zugát, zegét jól ismerem, amikor sötét lesz, akkor még két lépés megy, aztán egy széket fölrúgok, aztán már, ugye, az a lakás ellenségemmé válik hirtelen a megszokott saját otthonom, ugye ez a belső sötétség, a depresszió sötétje, hogy még a saját otthonom biztonsága is ellenem fordul, de milyen nagy, amikor találok végre egy gyufát valahol, ugye, és az az egy pici fény azonnal a dolgokat helyre teszi, és te már meg tudom a segítségével keresni azt, hogy valami tartós fényforrás legyen. Mi is ez, amit mond Jób, hogy ha már a jót elvettük. Amikor ebben a gondolkodásban oda koncentrál arra, hogy mindezek ellenére is volt jó, és van miért köszönetet is mondani. De minden alkalommal elmondom én is, de a ravatalnál, hogy megköszönjük mind azt a jót, amit Isten rajta keresztül, az elhunyton keresztül adott. Legalább ennyit mondjunk, mert ez olyan, mint a gyufa fénye, hogy megtaláljuk a fényforrást segítségével. Hogy észrevegyük a gyászban is, hogy mennyi mindent kaptunk. Nem igaz, hogy csak rossz van. Az Isten kezéből vettük a jót is, a gondviselést is, az örömöt is, a közös áldásokat. Miért olyan fontos ez az üzenet, ez a látásmód? Nyilván azért, mert hogyha tőle vettük a jót, akkor tőle kell a rosszat is elfogadni. Nem a gonosztól, nem a végzettől, hanem Istentől. És itt nagyon nehéz fordulóhoz jutunk. Jobb nem kezd itt fejtegetni, hogy én most itt ugyanbár ilyen állapotban vagyok, de mind a katedrán a professzor, most elmagyarázom neked, te szerencsétlen asszony, hogy még ezt se tudod elképzelni. Ezt nem lehet elképzelni. Itt nem arról van szó, hogy világosan megmagyarázom. Itt arról van szó, hogy az egész lényével mondja ezt inkább Jobb, a szenvedésben való létével, hogy maradj a hitben. Nem értem ezt az egészet, de meg kell maradni a hitben. Meg kell maradni Isten kezében, ha perlekedve is. Hát ugye azért sokan ismerik a Jób könyvét, az egész könyv végig jó perlekedése. Tehát azért nem azt mondja, hogy Uram, ezt mérted rám, akkor elfogadom. Azt mondja, hogy az Isten közelében vagyok perlekedve, de ott maradok. Nem öröm a szenvedés Jobbnak, ugye, mert amikor megszólal, ugye a következő mondat, amit már nem olvastam, azt mondja, hogy végre kinyitotta a Jobb a száját, és megátkozta születése napját, és aztán jön egy nagy áradat, az egész rész nem más, mint Jobbnak egy hallatlan, intenzív, hallatlan, nöbetes kifejezésekkel tarkított panasz áradata, még azt a napot is megátkozza, amelyiken született. Szinte elsodorja vele a környezetét, megdöbbenti, hogy mi van ebben az emberben, mert nem ilyennek ismerték a barátok, meg is botránkoznak Jobb fájdalmán. Ja, és Jobb őszintén kimond mindent. Nagyon nagy ez a mondat ebben a panasz áradatban, ezt még elmondom, azt mondja, hogy kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás mondja. De Jobb nem egyszerűen panaszkodik, hanem ordít. Üvölt Jobb, úgy mondja el az ő panaszát, és perlekedik Istennel, emberrel. De mindezt Isten előtt teszi. Nem csomagolja be a szavait, ugye nem mond semmi olyat, hogy értelek, Uram, hát elfogadom, szóval nem kezd el itt egy ilyen fajta manőver, vagy megértettem, nem értem meg, azt mondja Jobb. Nem értem meg, kiállt, ordít az Istennek, nem csak az Isten előtt, mert ami fáj, az fáj. Ugye, de nem engedi el az Ura. Ne engedd el az Isten kezét. Mert lehet úgy járni, gyászban, szenvedésben, ugye, ahogy Jobb felesége, aki szinte lehet azt mondani, hogy kővé vált, kicsit rárimelt nekem a Lót feleségére, hogy az is nem tudta elhordozni a helyzetet, és akkor megdermed az ember belseje, és a Lót felesége, az istenes Lót családjának az utolsó embere maradéka, ezt tudja mondani, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. Vagy pedig ez a másik oldal, hogy mindezonáltal meg lehet maradni embernek, meg lehet maradni önmagának, lehet megcsendesedni, és lehet azt hinni, hogy még nincs vége. Mert világos dolog azért talán az is sokaknak, hogy Jobb alakjának, az egész szenvedésének a történet, az egy előremutató szenvedés. Szokták ezt mondani, hogy ez egyfajta tipikus, valakinek a típusa, valakire rámutat, és az ő szenvedését világítja meg, mint az előbb mondottam, az a bizonyos kis gyufaszál a sötétben. Ugye nyilván Jézus szenvedése valamiképpen itt van ebben a kérdésben, de amikor ő ezt kiáltja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ugye ez nem egy költői felkiáltás, hanem sok teológus vallja, hogy ez a pokol maga, mert mi a pokol, amikor az Isten elhagy mindenféle vonatkozásban. Nem arra kell ott gondolni, hogy milyen fizikai fájdalmak fognak engem ott riogatni, az, hogy elhagyott. Nincs ott. És Jézus ezt éli át a kereszten. És ugye ez a döbbenetes dolog mégis, amikor azt mondja, hogy én Istenem, hogy úgy kiáltom, hogy elhagytál, hogy fogom a kezed. És azt gondolom, hogy ezt meg kell valamiképpen élni, és valamiképpen rásejteni, hogy ez egy nagy-nagy titok. Lehet úgy fogni az Isten kezét, hogy közben azt kiáltom, hogy elhagytál, és nem engedem el. Ez a Jobb megmenekülésének az egyetlen lehetséges módja azokban a csapásokban és gyászokban, amik egyébként ugye padlóra vitték, és ahogy a felesége szinte meghalt ebben a helyzetben. Tehát ez a végső magára hagyottság, a poklok pokla, és ő az atyát szólítja, de János szerint az ő kezébe teszi le az életét. És nyilván itt szólal meg az evangélium, a jóbi létben, ahol a jót és rosszat elvesszük, ez egyaránt ez a mi világunk, ez az emberek világa, ott egyszer csak igazi világosság támad, nem ennek a világnak elmúló örömei, ugye, hanem mennyei fény, és az meg arra világít be nekünk ide, ebbe a világba, ahol mind a kettő jelen van, és a legtöbbször az arányok tudjuk, hogy nem jók, amikor már kellő élettapasztalatunk van, de bevilágít egy olyan eljövendő, és ez a reménysége a mindenkori keresztény embernek, ahol csak a jót fogjuk elvenni. De nagy-nagy vigasztalás ez, legtöbbször szintén ezt szoktam felolvasni, már kinn a sírnál, hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népeik lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. De mit is mondta át, ugye, hogy az, amit egy Jób mond, hogy ha már a jót elvettük, ugye elveszük a rosszat is, de ez a mi világunk. Így mondja ezt a teljes, ez az utolsó előtti valóság. Ebbe élünk, ezt tapasztaljuk, ebbe sokszor kínlódunk, sokszor ordítunk, ezt egy ravatal mellett, vagy valami nagy veszteség mellett különös erővel tudjuk átélni, hogy ezek elmúlnak, ez az elmúló, de ott az evangélium, amelyik azt mondja, hogy ez nem a végső valóság, nem az utolsó valóság, csak az utolsó előtti. És itt hordozzuk az életünk jó és rossz, könnyű és fájdalmas terheit, néha nagyon sötétté válik a létünk, de meggyullad egy mécses, és el tudjuk ezt hordozni. Amit az Isten kezéből veszünk el, azt el fogjuk tudni hordozni, még akkor is, ha nem értjük igazából, ha nem tudjuk, hogy ezt most miért kell nekem elhordozni. És akkor fogjuk ezt megtapasztalni, hogy az ő vigasztaló lelke, bátorítása velünk van, hogy erőket nyerünk arra, hogy tovább menjünk, és az életbe vezet bennünket vissza Jobbnak a példája is, és az Isten is ezt szándékozik tenni velünk, mert a gyász, hogy ami nem tud elmúlni, vagy amelyik úgy meg tud akadni, az az életet kezdi megakasztani. De az Isten átsegít bennünket ezeken, és mi magunk is ezt megtapasztalhatjuk, és az élet útján vezet bennünket. Adja Isten, hogy ebben az évben, ebben az esztendőben együtt tapasztaljuk meg mindnyájan ezt az igazi végső valóságot Isten kegyelméből és szeretetéből. Amen. Keressük ki a 411-es éneket, amihez egy nagyon pici kommentárt fűzök. Ez a 411-es ének, ez egy egyszerű parasztasszony éneke, aki Kopácson, ugye a Baranya háromszögbe, Horvátországban élt, 47-ben halt meg, az egész falut meghatározza mai napig is az ő alakja, aki énekeket írt, többek közt ezt is, és ez egy nagyon megfogó, kedves ének. Gondoljuk arra, hogy mit szenvedett az a nép azóta, és hány halottja van, hány mártírja, és ma is énekelik a Borkó Julianna néni énekét. Tehát nem sokáig tart már földi bújdosásunk.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy most megint átélhettük azt, hogy a te jelenléted, te szabad beszéded, te lelked az mindig felüdít és megerősít bennünket. És ilyenkor úgy érezzük, hogy lassan-lassan helyére kerül bennünk sok minden, ami kérdőjeles volt. Ha nem mindig kapunk rá világos válaszokat, valamilyen emberi logika mentén, de sokkal többet kapunk ennél, gyógyulást kapunk, és ezért könyörgünk mindnyájan, szükségünk van a gyógyulásra, el tudnak borítani, és el is borítanak bennünket a sebek. Nem a külső betegségeink a legnagyobb csapások, hanem sokkal inkább a belső, amelyek csendesen véreznek gyakran, és nincs, aki enyhet adjon. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megenyhíted, sőt meg is gyógyítod. Könyörgünk azokért, akik mindig szomorkodnak, és nagy terheket hordoznak, hogy erősödjenek meg, hogy lássák meg ezekben a dolgokban is azt, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Köszönjük a jót is, amit elvehettünk, és elfogadjuk a rosszat is, amit reánk mértél. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket emberségünkben, növeljed a mi hitünket, szeretetünket, hogy világosabban és egyértelműbben lássunk magunk körül, hogyan nekünk adott hátralévő időt sokkal-sokkal jobban tudjuk kihasználni, megélni előtted a kegyelmet szerint, mint eddig. Könyörgünk a mi egész magyar népünkért is, oly sok minden sújtotta az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, mennyi elfojtottság, mennyi fel nem dolgozott gyász, mennyi tragédia egyéni és közösségi létünkben. Mind-mind ezért kérjük a te igédet, mert te tudsz bennünket egyedül megmenteni, ebben az új században életre vezetni. Így kérünk téged, maradj velünk, könyörgünk azért, hogy a te fiat követésében növekedjünk, megerősödjünk, igéd megértésében mélyüljünk, bölcsüljünk, szent lelkeddel pedig megerősödjünk. Hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és figyeljünk a hirdetésekre, mert elég sok van, de meg fogjuk ezt úgy oldani, hogy most már minden alkalommal a kimenetelnél ott van kisebbített alakban az egész hirdetés, mert sok adat van itt. Hirdetem tehát azt, hogy ma tekintettel arra, hogy Miola és Tamás még nincs itt, a Miola Tamás féle ifi elmarad, az április ifi 16:30-kor meg lesz, és kedden sem lesz még babamama kör, Miola betegsége miatt reméljük, hogy most már meggyógyul. A többi alkalmak, bibliaóra, nyugdíjas bibliaóra, gyülekezeti foci, mind-mind meg lesz tartva. Szerdán női bibliaóra van este 17:30-kor, és ugyancsak akkor van a gyülekezeti foci tornatermi alkalma is. Az énekkarnak az alkalmát szeretném aláhúzni, csütörtökön most már ez mindig így van, és kérem, hogy jöjjünk, és ha tudunk hozni másokat is. A pénteki konfirmáció az azért marad el az összes, ugye ma több csoport van, mert majd Vonok úr elmondja, hogy elmegyünk Monoszlóra a szokásos évi előkészítő napokról az éves programot kell részleteiben kidolgozni. A szombati Ézsaiás ifi is emiatt vasárnap lesz 6 órakor, addigra már Norbert is visszaér. És azt is hirdettem, hogy jövő vasárnap délelőtt vendég ige hirdető lesz, Buti Csaba nevű kollégánk fog prédikálni, aki volt kedves és elvállalta ezt. Hirdettem a következőket. Eltemettük Olá Ambrus 82 éves korában, a 104. Zsoltárból vettük az igét. Elfordított orcád megremegnek, elveszed lelküket, kimúlnak és porrá lesznek. Kibocsátod lelkedet, megújulnak, újját teszed a földnek szívnét. Utolsó útjára kísértük Varga Istvánné Kulin Margitot 70 éves korában. Az igét Máté Evangélium a 20. részéből vettük. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Végső búcsút vettünk Mészáros Ferenc atyánk fiától 88 éves korában. Jobb könyve 16. részéből vettük az igét először, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza, lelkem meghanyatlott, vár rám a sír. És a Filippi 4-ből az Úr közel. Vigasztaló Isten legyen megszomorodott szívekkel, mindnyájunkkal ő legyen, akik ma itt vagyunk együtt, Isten áldjon meg és erősítsen meg bennünket. És pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek! Egyetlen egy apró korrekció lenne a jövő heti, vagy e heti programhoz, hogy az énekkar 6 januárba téli álmot aluszik, tehát februárba következnek az énekkari alkalmak, addig is föl lehet készülni rá. A hétvégén, tehát péntekentől vasárnap délutánig a presbitérium és a munkatársak monoflóni évtervező hétvégén vesznek részt. Kérjük a gyülekezet imádságos támogatását és a vasárnapi vendég ige hirdetőnk Buti Csaba lelkész szeretetteljes fogadását. Akik részt vesznek a monoslói hétvégén, azokat kérem, hogy pénteken 4 órára legyenek itt. Még hétközben a gépkocsi beosztás az meg fog történni, de az a lényeg, hogy 4 órakor innen indulnunk kell ahhoz, hogy rendesen odaérjünk. Hát majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek az útviszonyok. Szintén kérünk mindenkit, hogy aki szeretne adóigazolást kapni a befizetett támogatásáról, egyház fenntartói járulékáról, az ezeket az igényeket ott hátul a pénztárosi asztalnál levő dobozba dobja be, és írja föl pontosan a nevét, adószámát. A december 31-i állapot szerinti választói névjegyzéket a presbitérium a presbiteri gyűlésen elfogadta, ezt kitettük szintén a pénztárosi asztalhoz, tehát kérjük, hogy a javításokat, aki talál benne valami hibát, írásba jelezzék, és írjanak oda egy telefonszámot, ahol egyeztet lehet az adatokat. Ez a névjegyzék változat most vasárnap és jövő vasárnap lesz megtekinthető, meg még változtatható, mert január 31-ig be kell adnunk az egyházmegyéhez a végleges változatot. Hirdetjük, hogy 2 hét múlva, január 21-én csütörtöktől indul itt a kerületbe az ökumenikus imahét. Este 6 órakor lesznek az alkalmak, csütörtökön az evangélikus templomba, pénteken a baptista imaházba, a Péter Pál utcába, szombaton itt nálunk, vasárnap pedig a Pannonia úti római katolikus templomba lesz az alkalom. Továbbra is hirdetjük az adakozást a Calvin Dombor, mire most már csak 23 ezer forint hiányzik a költségvetésből. A jövő évi gyülekezeti táborunk idén július utolsó hetében lesz, tehát kérjük a testvéreket, hogy ehhez is a jelentkezési lapokat vigyék el, és tervezzék be a programjukat. A előzetes tájékoztató a kijáratnál megtalálható, illetve a Pap Tamásnál, vagy a lelkészeknél, vagy nálam is lehet érdeklődni. Hát remélem már mindenkinek van karácsonyi hírlevele, de ha mégsem, akkor vigyenek el magukkal, illetve ismerősöknek is lehet sok minden fontos információ van benne. A gyülekezeti naptárt ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki még nem vitt magával, minden család ingyenesen kap egy példányt, és ha másra hova szeretnének vinni, akkor 200 forinttal támogassák az iratterjesztést. Fontos még, hogy a Halacska Református Óvoda idén szeptemberben kezdődő tanévére a formális jelentkezés ugyancsak tavasszal lesz, de már most tudjuk, hogy nagyon kevés hely, szabad hely lesz az óvodában, tehát viszonylag sokan mennek ugyan ki, de másfél csoporttal vissza kell vennünk a létszámot, mert nagyon kevés hely maradt. Tehát ezért fontos, hogy a gyülekezeti tagok sürgősen jelentkezzenek a lelkészeknél, meg az óvodába is, mert nagyon, tehát tudjuk előre, hogy nagyon kevés férőhelyünk lesz. És végül, de nem utolsó sorban szeretném az iratterjesztésre fölhívni a testvérek figyelmét, még talán van néhány bibliaolvasó kalauz, illetve a gyülekezet történetről szóló füzetet, illetve a ír, vagy kelta énekekből álló dicsőítő CD-t szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani, amely nagyon szépen emelgeti az ember lelkét, hogyha meghallgatja. Köszönöm szépen, és akkor még egyszer a kijáratnál a sok-sok hirdetés egy rövidített formában elérhető.
Köszönöm szépen, keressük ki a 401. énekünket, a 4., 5., 6. versét énekeljük a 401. énekünknek. És amíg keressük, addig én elmondom, hogy aki talán nem volt még a mi templomunkban, csak most a gyászolók Isten tiszteletére jött, azért nézze meg a balra fönn a kármint, mert ez ilyen nincs sehol a világon. Ezt egész bátran mondhatom. Utána jártam, mert mosolygós Kálvin van nálunk. Nem, kicsit kell nézni, és akkor csak látjuk ezt a derűs mosolygást Kálvin arcán. Úgyhogy ezt csak úgy mondom, hogy ezt el lehet vinni innen, hogy Kálvin búcsúztat, de nem egy ilyen zort. Utána nézés, aztán betartsátok, hanem mosolyog, hogy milyen jó, hogy itt voltatok. Tehát 401, 4, 5, 6... Az áldást. Békesség néktek, az én békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Áldás, békesség.